A műtermetben beszélgetünk a belvárosban, hogy rengeteg kép van, itt 30 évnek a munkája található itt, hiszen ha jól tudom, 23 évesen kezdte ezt a pályafutást Kecskeméten.
Szinte az események egymásból következtek, tehát egyszerűen ott találkoztam egy emberrel, akiből sütött az igazság, és emberi, tanári és művészi példaképen mély is vált, és akkor meg is kell említeni a nevét, Bruncsák Andrásnak hívják, és ugye ő az, aki így rámozdított erre a pályára. És hát ennek a következménye már ugye lépésről lépésre így ez a pillanat, hogy ezt csinálom.
Beszéljünk kicsit arról, hogy az elmúlt 3 évtizedben te hogyan látod, milyen mérföldköveid voltak, és hogyan nőtted ki magad ilyen nagyjá, hogy most már tényleg országos és nemzetközi szinten is elég sokan ismernek.
Tudod, ezeket, amiket te mérföldköveknek hívtál, azt inkább ráhagyom másokra, hogy megállapítsák. Tehát én mindent ugyanazzal a figyelemmel és ugyanazzal a szívvel csinálom. Épp ezért nem tudhatom, hogy még lesz jobb, mint a többi, de láthatom, tehát ha megfigyelem az embereket, akkor látszik, hogy még képem jobban sikerült, mint a többi.
Mikor készültek esetleg, lehet-e tudni ezeket a képeket, és milyen indítatásban, milyen inspiráció övezte ezeket a képeket?
Kérlek szépen, ezek a szándékosan mindig hagytam egy-egy ilyen korszakomból egy-egy képet, tehát ezek itt azoknak a gyűjteményei, tehát hogy lényegében itt az elmúlt 30 évből majdnem minden időszakomból van egy-egy kép itt meghagyva.
Kicsit akkor járjuk körbe ezt a különleges termet, ami itt található a te birodalmadban, hogy ezek milyen korszakokat jelentettek a te életedben?
Az eszköztől is függ. Tehát először gvással és temperával festettem. Aztán amikor, mert a témáim azok mindig ugyanazok, ihletből jönnek, tehát nem a fejemből, vagy az érzéseimből, hanem azok mondjuk így, hogy az univerzumnak az óhajai, hogy fessen meg, és tehát a téma az mindig ugyanaz. Hanem amiben más az, hogy az eszköz, ahogy megvalósítja, tehát ugye, ahogy mondtam az elején, temperával gvása, utána elkezdtem olajjal festeni, de közben kialakult egy grafikai vonal is, és akkor ugye ezek indítottak el különböző korszakokat. És akkor ami nagyon fontos volt, hogy ez a Bruncsák András, ez egy olyan festőmestertől tanult, akit Jetsz Györgynek hívnak, aki pedig Szőnyinek a tanítványa volt, aki Magyarország legjobb akvarellistái közé tartozott, és lényegében a Szőnyi tanítási módszerét kaptam meg én is, ami azt jelenti, hogy mindent az akvarellen keresztül tanultunk meg, mert ez a legdinamikusabb, leggyorsabban elkészülő képek, és a legnehezebb is jól megvalósítani benne dolgokat. És akkor épp ezért, tehát ez körülbelül olyan, hogyha a repülőgépen megtanulsz vezetni, akkor egy Trabantot játszik könnyedséggel, tehát már akkor nem számít. Érted, csak be kell ülni, megnézni, hol van a sebességváltó, és megy a Trabant. Tehát körülbelül ilyen az akvarell, meg az összes többi módszernek, vagy stílus anyaghasználatnak a különbsége. Tehát, hogy lényegében ezek ilyen a korszakaimat, ezek így, hogy grafikai vonal, akvarell, olaj, ezek így különböző irányokba fejlesztettem, tettem magam, de mindig visszanyúltam például az akvarellhez, amit ahányszor elindultam utazni, mindig vittem magammal az akvarell felszerelésemet, és akkor utána azt vettem észre, hogy mindig megváltozott mindig a festői stílusom. Tehát mindig valami változás jött létre benne. Máshogy álltam az egészhez hozzá.
Jellemző az, hogy milyen színeket használsz egy-egy korszakodban?
Így külön nincsen, mint Picasso-nak, hogy volt kék korszaka, meg rózsaszín korszaka. Bár volt olyan időszak, amikor a kékeket használtam. De azért, mert olyan energiák, vagy olyan témáim voltak, amik inkább égi témák voltak, tehát nem a földdel kapcsolatos, nem az anyagi élettel kapcsolatos. És ott nyilván akkor sokkal több volt a kék. Én nagyon szeretem a színeket, tehát mindenfajta színt. Sőt, van, amikor szeretek tobzódni. Gyerekeknek nagyon szeretek festeni, mert abban például annyi, de annyi szint tudok egyszerre felhasználni, és ők ezt élvezik. Tehát, hogy van két kislányom, önállók is látom, hogy ugye megfigyelem, hogy mi mozgatja őket, és ugye az, amit egy felnőtt ember ízlésesnek tart, az sokszor hideg számukra. Ők szeretik, amiben ilyen ezerféle dolog van egyszerre, intenzív, dinamikus, mozog, lüktet az egész, és akkor ezt én is nagyon szeretem. Tehát nincsenek ilyen megkötések, tehát van, aki csak szürkével fest, van, aki a fekete, vagy mit tudom én, ilyen kiválaszt egy színt, de bennem nincsen ilyen, tehát még ecset használatbeli megkötés sincs, hogy én ezt így egy stílust kifejlesztettem magamban, ez nem érdekel. Engem a téma mindig az, hogy tudom a legjobban megvalósítani, az jobban foglalkoztat, mint az, hogy milyen módon csinálom.
Hogyan találtad meg te a közönségedet, hogy ezeket a festményeket, amiket megfestettél, a megfelelő helyre kerüljenek majd, és tényleg ott legyenek a legszebbek?
Kérlek szépen, tudod, ez az életünk nagy része nem tudatos, hanem hogy csinálódik, tehát megyünk az úton, és akkor egyszer csak már értjük, hogy ez, miért ezen az úton megyünk. És nekem is így alakult ez a dolog, mert én menet közben, ugye ez a művészi vonal, ez egy bizonyos szempontból elmélyedés önmagunkba. És akkor, ahogy én ezt elkezdtem ezt a pálya elején, tehát már 23 évesen is, de akkor is volt egy részem, ami már elkezdett elmélyedni. Elkezdtem figyelni magam, elkezdtem figyelni a világot, arányokat, életeket, sok helyzetben tanuként, mert például nem tudtam tenni benne tevőlegesen semmit, ugye a tanú állapot a legfejlettebb, vagy a legmagasabb szintű állapot, mert ott fejlődik a legjobban az ember. És akkor ugye elkezdtem megfigyelni magam, és akkor elkezdtem megérteni bizonyos folyamatokat, megláttam félelmeket, megláttam magamban hazugságokat, de ezek mind önvédelmek, tudod? Hát amit az ember nem tud abban a pillanatban megoldani, akkor elkezd magának hazudni, azt mondja, hogy jó az így. De hogy is jó? De ezt meg kell látni. Tehát ez nagyon őszintének kell lenni, és tényleg az igazság felszabadít, de sokszor nagyon fáj. És akkor én ezeket elkezdtem felgöngyölíteni. És akkor ennek a befelé haladásnak a következménye, most érek oda vissza a kérdésedre, az lett, hogy ugye a képeimben is megjelent, ugye mert másfelé kezdtem nyitott lenni, amit most ugye úgy mondanak, hogy a spirituális világ felé, az élet minden része spiritualitás. Csak hogy mennyit veszek észre belőle, attól lesz tudatos az ember, vagy nem tudatos. És akkor megvan a fordulópont az életemben, amikor felismertem, hogy most azzá váltam. Most már értem, hogy mit keresek, hogy ki vagyok, hogy miért vagyok, és hogy kell ezt csinálni. Mert ez csak három egyszerű dolog. Mégis, aki erre tudja a választ, mindenre képessé válik. És akkor én nekem nem voltak idézőjelben nagy vágyaim, hogy híres legyek, meg ilyen legyek, meg olyan legyek. Egyszerűen csak alkotni akartam. És az univerzum ezt tökéletesen berendezte körém ezt a dolgot, mert ezt csinálom, és megvan hozzá mindennem. Időm, a megfelelő anyagi támogatás, és itt, tehát minden megvan hozzá.
Említetted, hogy különböző korszakaid voltak. Most jelen pillanatban hol tartasz, milyen korszakodat éled itt a festészet terén?
Hát az utóbbi két évben repülőfákat festettem. Jó, ezt kicsit humorizálni akartam. Tehát új repülőfákat, hogy láttam olyan lényeket, akik végtelen utazóknak nevezték magukat, és akkor, de ezt úgy képzel el a kedves közönség, hogy én most mesélek, és akkor a fantazmagóriáimat mondom. Tehát mert hogy mondhatnám úgy is, hogy ez így volt, és akkor valaki flugosnak tart, valaki meg nem. Ez mindenkinek a maga szabadsága, de én most inkább mesélek, jó? Tehát hogy ezt láttam, hogy ezt most a képzeletemben láttam, vagy tényleg az univerzumban léteznek ilyen lények, önök számára teljesen mindegy, nekem nem mindegy, hogy most halúzok, vagy tényleg van. De ez mindegy, ez meg az én problémám. A lényeg az, hogy olyan végtelen utazókat láttam, akik az idők kezdetétől utaznak az idők végezetéig. Tehát nem 70-80-100 évre kalibrálható az órájuk, hogy ennyit ketyeg, hanem sokkal többet, évmilliárdokat. És akkor ezek a lények, ezek így meséltek nekem. Ezek a lények így megmutattak bizonyos világokat, mondtak egy-két történetet, és akkor ezeknek a következményei az utóbbi két évnek a képei. Most ez nem rég véget ért. Elbúcsúztak, elmentek máshová. Eddig voltak itt. Vagy a fejemben, vagy a földön, mindegy, hogy nézzük. Most érzem, hogy valami új jön, ugye megfestettem ezt a nagy képet a korzóba, és akkor itt éreztem is, hogy megint egy ilyen kis fordulópont jött el az életembe. Most már, amilyen terveim vannak, meg amiket látok, az a kristályok nyíltak meg, és akkor most hát kristályokat látok. amiket meg kell, hogy fessek különböző helyzetekben, hogy mit és miért csinálnak. Csak így mellékesen mondom, tehát most a földi civilizációnak, a magas civilizációnak idézőjelben a kristályok az alapjai. Tehát nélkülük semmit nem lehetne tenni. A telefonba, számítógépbe, mindenhol kristályok vannak. És akkor ugye a spirituális tanítások szerint kristályok ugyanolyan tudatos lények, mint mi vagyunk, csak ők az univerzumnak a memóriái. És akkor, tehát ők ezt tudják. És akkor, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi nyílik meg így. Tehát, hogyha a memóriára elkezdek figyelni, mármint az univerzum memóriájára, hogy milyen történetek fognak előjönni.
Térjünk vissza kicsit a bevásárlóközpontban található kiállításodra. Ezek örök darabok, hiszen festmények, és ott hagytad most már a járókelőknek, a turistáknak és az érdeklődőknek. Milyen visszhangokra találtál a kiállításon? És azt tudom, hogy figyelted az embereket, nagyon figyeled őket. Milyen reakciók köszöntek vissza?
A hallgatóság most nem tudom, hogy látta vagy nem látta. Ugye képről beszélni a legnehezebb. Most mondhatom azt, hogy egy olyan festményt csináltam azoknak, akik nem látták, 8 méterszer 3 méter nagyságban árasztja magából a vöröset és a narancsot, tehát hogy vibrál az egész a hőtől, a lángolástól, és ez egy napfelkelte pillanat, és egy hegyvonal mögött ott van a földanya, ott fekszik, mint egy gyönyörű nő, és a haja az pedig a hullámzó égbolt. És akkor, tehát ez a kép. És hát ugye, ahogy figyeltem az embereket, így oldalról, hogy így odaálltak a kép elé, és éreztem, ahogy így megüti őket ez az intenzív erő, így látszott, hogy nem tudtak közömbösek maradni. De nekem nem dolgom méltatni a saját képemet, tudod, tehát, hogy így ez egyszerű csak megfigyelés volt, de látom, hogy más képeimnél, ugye, ahol nincs ez az erős intenzitás, hanem mondjuk intimebb egy picit, vagy valami, ott nem így viselkednek az emberek. Na, de hát ez direkt egy bevásárló központba festettem, hogy ha valaki elmegy annak a kör aulának a másik oldalán is, egyet torpanjon meg egy lépésében, érted, hogy álljon meg. Hát ugye most nézd meg, milyen a világ, milyen intenzív löketeket kapnak, ha valaki leül egy fél órára a tévé elé. Hát iszonyatos, mennyi fényt, mennyi intenzitás, szint, lüktetést, formát, változást él át az ember egy fél óra alatt. Mit tudom én, 100 évvel ezelőtt ehhez kellett élni 5 évet, mint amit most egy fél óra átlátunk a tévében. Tehát ehhez meg kell ugye elme, ami fel tudja dolgozni, vagy nem tudja feldolgozni. De egyértelműen, tehát ugye egy bevásárló központ, ami tele van színes információval, és hát így a helyes, hiszen hogy hívja fel magára a figyelmet, akkor ott nekem is ezt az intenzitást kellett létrehoznom, egyértelműen. De törekedtem megtartani a művészeti színvonalat, tehát hogy nem kommersz módon csinálni, ezt nyilván a nézőnek kell eldöntenie, hogy mennyire sikerült.
Meddig készült ez, és kicsit avass be bennünket, hallgatókat a kulisszák mögé, hogyan készültek, mikor tudtad elkészíteni?
2 hónapos intenzív munka volt megcsinálni ezt a képet, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt a 8 méterszer 3 méteres területet, hogy 2 méterszer másfél méteres táblából áll, és akkor ezt a műtermembe festettem meg, úgyhogy csak a fejemben láttam egybe az egészet. Tehát ezek külön kis részekként léteztek, és próbáltam itt összerakni, de hát ugye ehhez egy nagy tér kell, tehát itt létrára álltam, a létra tetejére, és a földön volt 2 kép egymás mellett, hogy így átlássam az egészet. Tehát a lényeg az, hogy alumínium táblákra készültek el, mert hogy ott az épületnek azon a részén a gipszkartonok vannak, tehát hogy ugye arra nem lehet festeni, és nem is érdemes, ugye nagyon sérülékeny. Viszont ezek az alumínium lemezek, ugye ez a modern tudománynak már egy ilyen nagyon jó fejlesztése, mert hogy hát több száz évet bír. Tehát, hogy ez legalább annyira erős adattároló, mint a vászon például. Ugyanúgy olajjal festettem rá. Tehát, hogy ez amíg áll az épület, és nem akarják onnan levenni, addig az ott lesz sértetlenül, tehát mert tényleg nagyon jó az alapanyag.
Itt a műtermedben található a Varázsvölgy új lakói című festmény is. Ez a festmény hogy születettek, és avasd be bennünket a részletekbe. Ugye mondtad, hogy mindig megiklett valami, ez honnan jött?
A végtelen utazóknak sorozatból egy kép, és akkor ez a kép, ez lényegében azt ábrázolja, van egy erdő, ami össze van kapcsolódva egymással, minden fa egy picit hajaz arra, hogy egyformák, de nem egyformák, meg különböző magasságúak, viszont minden fának a tetején széttárt karú emberre emlékeztetnek. Tehát, hogy azzal akarom kifejezni ezt a tudatosságot. Mögötte ott lángol a nap, és előtte egy végtelen öreg és nagyon bölcs és mosolygós öregember van, akinek a fejéből faágok nőnek. Ez a kép maga. És akkor van hozzá egy történet. Ha megengedi a kedves úri közönség, akkor én ezt elmondanám. Tehát a címe a Varázsvölgy új lakói. A végtelenség utazói találtak egy völgyet, valamelyik mindenség kellős közepében. Megállni annyi, mint felfogni az időt, és mozdulatlanul várni, hogy a világ szaladjon el mellettük. Madarak költöztek rájuk, be nem állt a szájuk, csak fütyülték slágereiket szakadatlan. Csillagporos gyökereik lehorgonyoztak a millió évek alatt legömbölyödött hegyek kikötőjében. Magból lettek ők is, mint minden, fénylő Isten ölelésekből. Nem messze volt egy város. Nem tudni, kik laktak ott, de táncmulatság hangjait hozta a szél, és gyermekek lármáját, meg fűszeres illatokat. Csak egy öreg látta titok érkezésüket, mintha ismerte volna mindet, ő is az égig nyújtózott lábújhegyre állva. Egyszer az egyik tövében mély álomba szenderült. Álmukban megölelték egymást, mármint egy végtelen utazó és az öreg, majd helyet cseréltek. A fa lett az öreg a végtelen utazó. Az időtlen lény új testében azonnal a városba sietett, kíváncsian nézegetve az ott lakók életét. Táncolt is, azt hiszem. A másik kihúzta a gyökereit, és kezdetben óvatosan igaz, de a végtelen kezdte járni. A város lakóinak a főtéren állva, az öreg testében lévő utazó elmondta, mi történt. A gyermekek és az öregek titokban azonnal útra keltek. Ölelték a varázsfákat, míg meg nem köttetett az alkú. Az erdő és a város lakói helyet cseréltek. A varázsnép nem árult ez semmit a városban ott maradt lakóknak. A testek, amiket kaptak, hazavitték őket, és a végtelennel a szemükben öleltek, sírtak, táncoltak, és örültek a létezés minden pillanatának. Új hazát találtak. Míg a gyermekek és az öregek felkeresték a végtelen minden eseményét, hogy lehet, hogy valami kétszer történik meg a véget nem érő mindenségekben. Nem tudni, de egyszer csak újra a varázsvölgyben találták magukat. Madarak fészkeltek rájuk.
Mikor lesz a következő kiállításod, mert ugye most ez a festmény ez már elkészült. Ilyenkor, hogyha elkészül egy nagy munkád, nagy mű, akkor gondolkozol azon, hogy egy újabb kiállítást majd megnyissál és alkossál valami újat szépet.
Már sodródom az eseményekkel, ami azt jelenti, hogy nem elébe megyek és én tervezem, hanem hagyom. Tehát most is van tárgyalás alatt a megyébe több kiállítás is, de ezek, hát ugye addig nem érdemes beszélni róla, míg nincs konkretizálva, nincs még letárgyalva az időpont. Tehát az élet nem áll meg, nyilván megy tovább. Most egy kicsi kis lazítás volt, hogy ezt a mentális feszültséget így, mármint, hogy jól csináljam a dolgokat, csak ez okozott feszültséget. Ezt szépen most így leeresztem magamból, és akkor azonnal nekiállok, és csinálom tovább a dolgaimat. Játszok.
Mondtad, hogy most a kristályok következnek ebben a korszakodban. Itt van-e valami elképzelésed, kristályosodnak-e a gondolataid a festmények iránt, hogy milyen kép legyen majd esetleg a következő, amelyeket megalkotsz?
Hát most épp egy Atlantis színűt fogok festeni, és neki kristályból lesz a koronája. És láttam egy fát, ami kristályból van, tehát ez a kettő, ami most egyelőre, de láttam közben egy öreg embert is, aki előtte egy kristály lebegett, tehát több ilyen kép van, de hát ezekről így nem szabad előtte így beszélni, tudod, mert ez majdnem olyan, mint egy elsietett randi. Találkoznom kell először a képpel, és majd utána, tudod.
Jó, hát kívánjuk, minél korábban elkészüljen ez majd ez a kép, és minél több rajongód legyen, és a következő 30 évhez is jó munkát kívánunk, és kíváncsiak vagyunk, hogy a kristálykorszakod után mi lesz majd a következő.